Elnök asszony, elnök úr, hölgyeim és uraim! A mai diskurzusnak van egy emlékezett politikai és egy alapkutatásokat érintő vonulata. E két törekvés kellene szinkronba hozni, illetve közelíteni egymáshoz. Nem mintha eddig nem ez történt volna. Távlatosan tehát egyrészt további levétári kutatásokról is van szó, másrészt történetszociológiai, szociográfiai értelembe vett mély interjúk készítéséről a még élőkkel, nem megfeledkezve a már elkészült mély interjúkról. Harmadrészt a visszaemlékezések tudományos kritikai feldolgozása és képbeillesztése is elvégzendő távlati feladat. A kutatás egyik szereplője tehát a levéltári anyagot gyártó állami szerv, a másik az interjú készítő az alannyal együtt, akit akaratán kívül is befolyásol, néha irányít is, tehát ott a szubjektív motívum, és a harmadik szereplő az emlékeletíró, aki önálló személyként jelentkezik. Három irányulás, két módszertan a különböző megközelítés. Az egyik vonal az alapkutatás, a másik vonal az emlékezett politika irányába mutat. Vagyis a kutatási program két irányba ágazik el, egyrészt a kutatás tárgya önmaga a megtorló szervezet és annak tevékenysége, másrészt maga a megtorlás és annak méretei. Az 56 arcai kutatási részprogram mindkét irányhoz illeszkedik. Nem azonos súllyal ugyan, de jelzi a kihallgató szervezés a kihallgatott tevékenységét, illetve felrajzolja az elítélt életútját, portréját. Mindegy csatlakozva a másik két kutatási irány eredményeihez, részben azok megállapításait támasztja alá, és ez közül egyik sem könnyű feladat. Illusztrációként utalnék a Tóth Ilona és társai perére. Az eljárás aktív szereplője voltak maga Tóth Ilona és társai, illetve ügyvédeik, a másik oldalról kihallgatója, Szent Gál István főhadnagy, a két tanácsvezető bíró Bétót Motid és Radó Zoltán, illetve a két ügyész, a népbírók, hivatalból kirendelt orvosszakértőkről már nem is beszélek. Tekintsük a Tóth Ilona ügyet egy gyengén összeférce drámának. Ismerjük a főszereplő valós cselekedeteinek indítékait, viszont csupán nagy vonalakban ismerjük meg a többi vádlott életútját a pedig, illetve ha életben maradt, akkor ha nem volt jelentős közéleti személyiség, alig tudunk további életéről valamit. Másrészt ismerjük a megtorlókat, de csak részben, és egyáltalán nem ismerjük, vagy csak részben előéletüket, amely a vállalat szerephez juttatta őket, és azt is csak részben tudjuk meg, ma még, hogy a kis kivételektől eltekintve, miként folytatódott tovább az életük. Valójában tehát érdeklődésünk középpontjába maga a per lefolyása került, a letartóztatástól az ítélet kimondásáig, és ez az idő annyira tágult ki az előzményeket figyelembe véve, amennyiben erre a vádnak szüksége volt, és arra is manipulált formában. A földolgozás alapja tehát az az iratanyag, amelyet az irattermelő állami szerv hagyott a kutatóra. Magam ezt évekkel ezelőtt így fogalmaztam meg, amit kutatunk, az az AVH által ránk hagyott virtuális Magyarország képe. Szakocsai Attila kollégám és néhányan mások is joggal mondják, hogy több 56 létezik. Az egyik 56, ami megtörtént, a másik, ami a megtorlás során a belügy kreált. Tegyük hozzá ehhez Göncz Árpád egy mondatát, tiszteletbe emléke előtt is, talán nem szó szerint idézem, de a lényeget igen, ahány ember, annyi 56. Kétségkívül igaz, az elmúlt negyed század során folytatott kutatások eredményeként egyre többet tudunk 56-ról, a forradalomról, a szabadságharcról és az azt követő megtorlásról. Rekonstruálni tudjuk a 45-56 közötti magyar történetet, legfeljebb a tények értelmezésével vannak néha nagyon is mélyre mutató viták. Azt is tudjuk, hogy 56 főtörekvése, a függetlenség visszaszerzése, a tulajdon szentségének a tisztelete és a hit szabad gyakorláshoz való jog. Azt is tudjuk, hogy a konkrét célkitűzés, a szovjet csapatok kivonásának az elérése, illetve a diktatúra erőszakszövetének, az AVH-nak a feloszlatása volt. Vagyis küzdelem a szabadságért és a diktatúra megbuktatásáért. De azt csak nagy vonalakban és esetenként ellenmondásoktól sem mentesen tudjuk, hogy milyen úton jutott el ítélő és elítélt a tárgyalóterembe. Kinek mi volt a fontos? Tóth Ilona, Gyöngyösi Miklós, Gönczi Ferenc, Molnár József, Obersovszki Gyula, Gáli József, Kovács Ferenc, Pribelszki István, Bagó Gyula, Lukács József, Mátéfi Csaba egy azonos per vádlottjai. Tóth Ilonát, az eminens végzős orvostanhallgatót, Obersovszki Gyulát, a vidékről érkező baloldali gondolkodás újságírót, Dáli Józsefet, az alakuló félbe lévő baloldali ellenzéki csoport szimpatizánsát, a Szabadságharc népszerű íróját még csak-csak el tudjuk helyezni a térképen. Ilonát azért is, mert legendája született, akárcsak a később is kis csoporton belül mozgó Gáli Józsefnek, Obesovszkit pedig ismételt politikai szerepvállalása és önmagát hiteles tanúvá emelő megnyilvánulásai tették ismerté. Molnár Józsefet, a Pestre került politikai nézetek nélkül élő fiatalembert, Gönczi Ferencet, a Magyar Néphadsereg elbocsátott volt politikai tisztjét, Gyöngyösi Miklóst, a valahol Európában szimbolikus értelmet vett Kuksiát, Kovács Ferencet, a leszerelt határőrt, akinek annyi pénze sem volt, hogy egy alsónadrágot vegyen magának, Mátéfi Csabát, a szabadságért rajongó fiatalembert, a két egyetemistát, Bagó Gyulát és Pibelszki István sorsát sodorta össze a nyomozás egy perbe. Mit tudunk róluk? Szinte semmit. Elsőfokon 3 halál, 2 súlyos büntetés, 6 kisbüntetés, másodfokon 6 halálbüntetés, 2 súlyos büntetés és 3 súlyosbított büntetés. Miért? Egy dolgot biztosan tudunk. Időközben sorra születtek a büntetőpolitika alapelveit meghatározó szándékozó döntés előkészítő javaslatok, határozatok, előterjesztések. De mi történt közben Gálival? Hogy lett az egy évből halálos ítélet? Miért akarta Bétót Matét betegségére való tekintettel az AK-ból a kórházba helyezni? Miért írta fel ezt a kezdeményezést szinte azonnal a belügy? És cipelték vissza a börtönbe. Elég volt Major Tamás közbelépése egy láncolat utolsó szemeként, hogy a halálból 15 év legyen? Egyáltalán mi kötötte össze Gálit vagy Obesovszkit? Azon kívül, hogy helyet kaptak a Domonkos utcai kisegítő kórházban Tóth Ilonával, vagy az ugyancsak kivégzett Göncivel, illetve a perbe sem fogott Marácival. Ők mindnyájan 56 ismert és ismeretlen arcai. Emlékezet és emlékezés. Emlékeztetem magunkat, hogy 1956-ot legnagyobb nemzeti ünnepeink között tartjuk számon, miközben azok közül sokakat, akik ennek az eseménynek jeles személyiségei voltak, és ezért életükkel fizettek, elfelejtettük. Gondolk itt a példának okáért a kivégzett Pécs Gézára, vagy Tumbác Ákosra, vagy éppen a súlyos börtönbüntetésre ítélt Turi Mihályra, akit a rendszerváltás után sem rehabilitáltak, és így robotmúltú személyként választotta őt meg polgármesterének saját faluja. Egyeseket, például okáért Dudás Józsefre gondolok, politikai jogok miatt kalandornak bélyegezve kívánták és kívánják az emlékezetre méltók soraiból, fogalmazunk érdesen kitaszítani. És nem csak a megtorlók a Kádár korszak idején, de a hajdani társak közül is sokan, ugyancsak a Kádár korszak idején. A lényegnél tartunk. Meddig nyúlnak vissza az 56-os forradalmi szabadságharc gyökerei? 1945. április 4-éhez, hogy egy jelképes időponttal kezdjem? Vagy Sztálin halálához, vagy az SZKP 20. kongresszusán elhangzott és elhangzott sok beszédhez? Nem mindegy, témánk szempontjából sem. Mi volt 56? Kis októberi szocialista forradalom? Vagy polgári jellegű forradalom? Kik az igazi örökösök? Kikre emlékezünk? Mi volt a történelmi alapképlet 1956. október 23-án? Egyik oldalon állt az egypártrendszert bevezető diktatórikus kommunista hatalom maradéka, háta mögött a Szovjetunióval, illetve a hazánkban ideiglenesen állomásozó vörös hadsereg egységeivel, a másik oldalon pedig egy sajátos arculatú és összetételű, macskakörömbe mondom, népfront. Ennek a sajátos arculatú és összetételű népfrontnak a vezető maga, az a revizionistának nevezett Nagy Imre nevet fémjelezte a kommunistákból és a baloldali szociáldemokratákból álló kis csoportosulás volt, amely Nagy Imrének köszönhetően határozott programmal rendelkezett. Ennek lényege, természetesen most a finom történeti elemzés mellőzve, a rendszer korrekció volt. Jelesen a szocializmus további építése a nemzeti sajátosságok figyelembevételével, ami egyrészt a társadalommal szembeni diktatórikus politika lágyítását jelentette, másrészt katonai tömbön való kívülséget, amely azonban nem jelentette volna a Szovjetuniótól való eltávolodást, illetve a nyugathoz való kötődését. Ezt összefoglalva, az előzményekhez képest valami fajta később kidolgozandó korlátolt szabadságot, lásd az 1867-es kiegyezés redukált formáját és a diktatúra szerveinek fokozatosabb ellenőrzését és kordában tartását jelentette. A korabeli politikai helyzetet figyelembéve ez bátor program volt még akkor is, ha a demokratikus berendezkedés szempontjáról alapvető kérdéseket több pártrendszeri demokrácia, tulajdonviszonyok gyökeres megreformálása, önkormányzatiság, stb. Az eredeti koncepcióban szava sem volt, illetve a volt láss több pártrendszer, az csak a kényszer következménye lehetett volna, és nem a demokratikus vívmány. Még a forradalom első szakaszában sem. Lehetett ezt a programot támogatni, éppen a szabadság fogalmának kitágítása következtében, azoknak is, akik 1945-től számítva a rendszer tudatos politikai ellenfelei voltak, és ezért börtönbe kerültek, mint reakciósok és fasiszták. De lehetett támogatni azoknak is, akik szervezkedtek, mint a kommunizmus esküdt ellenfele Laurinec András, aki később 56 küzdelmeiből is egyszerű harcosként vette ki a részét, felakasztották, nevét sem nagyon hallottuk, de üdvös lett volna bármilyen változás az emberségükben is megalázott kuláknak, minősített parasztoknak, vagy a szabadság hiányától szenvedő belső demokráciára állítozó volt középosztálybeli embereknek, mint Brusztyanyev Árpád vagy éppen Rajki Márton, hogy nevekkel is jelezzem a trendet. És ott voltak a munkások legjobbja is, akik ugyan nem privatizálni akarták a gyárat, hanem csak részesedni a termelésben, ezek mind polgári típusú követelések. És ott voltak azok az egyszerű emberek, akik talán azt sem értették, hogy miért kerültek internáló táborba, vagy éppen börtönbe, és valamelyik hozzátartozójukat, vagy rokonukat miért akasztották fel, vagy miért szólalt meg vissza a csengő. Más-más politikai és társadalmi jövőkép, akár egymás nézeteit, vagy azok egyes elemeit is tagadva, kiegészülve, a kommunizmustól egyszerűen megcsomörlő és minden változás szívből óhajtó egyszerű magyar állampolgárokkal. Ők voltak együtt 56 magyar társadalma, közülük kerültek ki, ha valamiért helyzetbe kerültek, akár tudatosan, akár véletlenül, 56 arcai, a Toracz Sándorok, a Gönczi Ferencek, a Mansfeld Péterek, a Tóth Ilonák, a Kálmán Bélák és társaik. A forradalmi szabadságharc részesei voltak tehát egyrészt civilek és katonák, jobboldaliak és baloldaliak, másként szóval a polgárok és a szocialisták tudatos tudattal rendelkező, és ösztöneiknek engedelmeskedve egyszerű emberek, akik közül sokakat kivégeztek, mások börtönbüntetést szenvedtek. Az előző esetben életük a kivégzés pillanatában véget ért, mások esetében kutatni tudjuk életük további folytatását és menetét. Volt, aki itt itthon, volt, aki itt külföldön. Ők együtt, 56 reprezentánsai, 56 arcai. Célunk, hogy tudatosodjon a társadalomban a forradalom és szabadság az ügyének letéteményesei nem csak és nem kizárólag a magas régiókban politizáló személyek voltak, hanem azok is, akik napról napra vitték előbbre a magyarság ügyét, akár életük kockáztatása árán is. Ezért ők is életükkel fizettek, nem csak a politikai vezetők. Közülünk valók üzennek sorsukkal nekünk, egyszerűen és közvetlenül. Nekik akarunk emléket állítani. Adjuk is a magyar társadalomnak, akár 60 év késéssel is, a belőlünk való, esetleg esendő hősöket, vagy éppen áldozatokat. Köszönöm szépen.
Felkérem dr. Estok József dandártábornok urat, a Magyar Börtönügyi Társaság történeti szekció vezetőjét, hogy tartsa meg előadását.
Tisztelt főügyész úr, elnök úr, elnök helyettes úr, tisztelt hallgatóság! Engedjék meg, hogy néhány bevezető gondolatot mondjak arról a témáról, amely tulajdonképpen 1945 utáni időszakot próbálja felölelni 1955-ig. 1945 és 52 közötti iratokkal a büntetés végrehajtás csak egy-két dokumentummal rendelkezik, mert ezek az iratok az igazságügyi iratokkal együtt átlettek adva a levéltárnak. Sajnos ott is hiányosak ezek az iratok, mert az 1956-os tűzben az igazságügyi iratok jelentős része megsemmisült. Hála Istennek, hogy azt mondjam, hogy 1952-től viszont, amikor a belügyminisztérium felügyelet alá tartozott a BV, már megtalálhatók, és a szó igazi értelemben őrzötten a büntetés végrehajtás országos parancsnokának irattárába azok az iratok, amelyeket hát én igyekszem feldolgozni, és igyekszem kutatni. Természetesen hozzá szeretném tenni, hogy ne értsék félre, de meglehetősen kimalzsolázott néhány irat. Tehát nem találhatunk meg mellékletek, amelyek igazából sokat mondanának. Hogy milyen iratmennyiségről van szó, ez egy 1960-ban elrendelt belügyminiszteri utasítás alapján történt vizsgálatból derül ki. Nevezetesen minden évet végigvizsgált a bizottság, és megállapította, hogy amíg a belügyminiszter, a helyettesei évente 40-60 parancsot, utasítást adnak ki, addig a büntetés végrehajtás országos parancsnoka 520-at. Ebben nincsenek benne jegyzőkönyvek, jelentések, és hadd ne soroljam milyen körlevelek sem. Na, hogy nézett ki a korszak büntető politikájának hatása a börtönügyre? 45-ben létrehozták a fegyházon kívül a kényszermunkabüntetést. Sorra alakulnak meg az internáló táborok, ahova a demokrácia ellenségeit igyekeztek bezárni. A rabokat bevonják az ország újjáépítésébe, gyakorlatilag egy kényszermunka keretén belül. A kényszermunka lényege a kemény fizikai munkáltatás, és hát a úgynevezett politikainak is nevezhető oktatás. Az igazságügyi kormányzat álláspontja az volt, hogy a börtönbüntetés nem lehet az ország számára veszteséges, ezért mindent megtettek azért, hogy ez ne így legyen. A rabmunkáltatás rendszerét a Népgazdasági Tanács határozatai alapján szervezték. 1948-ban létrehozzák az IM gazdasági igazgatóságát, amely az OTH-val és annak irányelveivel hozza meg azokat a terveket, amelyeket végre kell hajtani a BV intézetekben. 1949-től megkezdődik az osztályjellegű proletár diktatúra elnyomó funkcióját reprezentáló sztálini büntetőpolitika térhódítása. A honi börtönügyünk az 50-es évek elejétől egypártrendszerű, monolitikussá merevedő állami politikai direkt eszközévé tornyzul. Hangzatos elveket képviselnek, ugyanakkor nem felejtik el mindig megjegyezni a preambulumokba, hogy az osztály ellenség ellen szakadatlan küzdelmet kell folytatni. A személyzet Rísz István igazságügyminiszter a munkatábor képítésének elmaradását azzal próbálta magyarázni, hogy régi személyzet dolgozik. Ez nem maradt következmények nélkül, mert a személyzetnek a jelentős részét 49-50-ben lecserélik, és nem szakmai és általános művetségi szempontok voltak a kiválogatás alapjai, hanem a politikai megbízhatóság elkötelezettség. Ekkor helyezik ki az őrszobákon a Ne csak őrizd, gyűlöld is című jelmondatot. Sőt, megalakul a letartóztató intézeti őrség egyik egyesületi alapszabálya, amelyben ezt nyíltan felvállalják a preambulumban, sőt azt mondják, hogy az egyesület munkáját a Magyar Dolgozók Pártjának irányítása és vezetése mellett végzi, munkája során a párt köré tömöríti a őrtestületet, annak tagjait, valamint azok hozzátartozóit is, tehát még a hozzátartozókat is bevonják ebbe a körbe. Hogy nézett ki az állomány képzettsége? Az őrség tiszti állományából 27%, a beosztottakból 79% nem rendelkezett hatosztályos, vagy még annál alacsonyabb végzettséggel sem. 1950 évi kettes törvény, ugye a BTA, ugye egy büntetési nemet, a börtönt ismeri. Ez gyakorlatilag lehetővé tette a rendszer számára, hogy korlátok nélkül, rezsimszabályok alkalmazása nélkül el lehessen fogvatartottat helyezni. A politikai igényeket kielégíteni akaró igazságszolgáltatás ontotta a fogvatartottakat a börtönökre, internáló táborokra, munkahelyekre. 51-re 46 ezer fő, 52 végére már 76 ezer főre emelkedett az internáltak száma, pedig 100 ezer körülire dúzzadt. Sikerült néhány adatot találnom, hogy hány intézet működött, a férőhelyekre sajnos nem ebben az időben. 7 országos intézet, 5 bírósági, 19 megyei bírósági és 73 járásbírósági börtön működött. 1953-as dokumentumban, jelentésben találtam viszont adatot, hogy az előbb említett intézet számok mellett a befogadó képesség az 24.780 volt normál, 34.100 feszítetten, és maximálisan 42.200 főre volt lehetőség a befogadásnál. Több börtönt megszüntettek időközben, és tartalékbörtönként jöttek számításba Sopronkőhíd, a Sátoraljaújhely, Jászberény, Recs, Kistarcsa, és internálótábor persze, ami meg lett szüntetve. Későbbiek során ugye arról kell szólnom, hogy 1953-ban ugye megszűnik az AVH önállósága, és azokat az intézeteket, amelyek korábban az AVH-hoz tartoztak, ugye a Budapesti Fegyház és Börtön, a Markó, Gyorskocsi utca, Házi Fogda, Konti utca, és még jó néhány intézet, valamint az internáló táborok az BV felügyelete alá kerültek. Normál, tehát a BV-sek által őrzött börtönökben viszonylag elfogadható volt a helyzet, azonban az AVH-ok által őrzött börtönökben katasztrofális, csak néhány ízelítőt ebből. Amikor bevitték őket, mindenféle kihallgatás nélkül kopaszra nyírták, formaruhába öltöztették, megtiltották a kapcsolattartást, a hozzátartozók évekig nem tudtak róluk semmit. Ha találkoztak egy AVH-s civil, mert ezek civilbe teljesítettek szolgálatot, és oda halandó ember az AVH-sokon kívül be nem lépetett, ugye falhoz kellett fordulni. Az élelmezésük napi 1 liter leves volt 3-szor elosztásra, és 25 dek a kenyér. Hát gondoljuk el, hogy ez csak éppen az éhenhalás elkerülésére volt elég. Nevüket nem használták, nem használhatták, hanem csak egy számot kaptak, amely alapján ugye nem igazán tudta a bent lévő közeg azonosítani őket. Megalakulnak a kömivállalatok, ezek mezőgazdasági és ipari vállalatok, és hát annyit hagyd mondjak el arról, hogy azokat, akiket nem tudtak külső munkahelyre kivinni, ezeknél a vállalatoknál foglalkoztattak. A közkegyelmi rendelkezéseknek eredményeként 1953-ban 40.976-ról, de itt szeretném hozzátenni, hogy nagyon csalókák az adatok, mert egyetlen nagyon hiányosak a létszám adatok, amelyeket előtaláltam. Egyetlen egy létszám jelentésben sem szerepelnek az AVH-s börtönökbe, illetve a internáló táborokban lévő fogvatartottak. Tehát számszerűsíteni őket nem tudjuk. De egy tény, hogy a börtönökbe lévő fogvatartottak 40.976 főből 19.836 főre csökkent a létszám a közkegyelmi rendelkezések kapcsán. A tiszalöki internáló táborról csak annyit mondanák el, hogy ott mintegy 5100 fő volt bezárva, közülük 3200 fő, ha jól emlékszem, részesült ugye rögtön kegyelembe, és 733 fővel szemben bírósági eljárás indul, akik közül 629-et el is ítéltek, majd ugye az fennmaradó 1182 főt a tiszalöki internáló táborba zárták külföldi kiadatási őrizetbe. Sajnálatos módon 1953. október 4-én ugye várakozások, fölfogozott indulatok miatt, meg a bánásmód miatt megpróbáltak kitörni, az eredmény 5 fő halott, 6 fő súlyos sebesült. 1955-ben 9 országos jellegű, 17 megyei, 62 járásbírósági börtön működött az intézetben. Nem volt elégedett a kormányzat a munkateljesítményekkel, ezért alkalmazták a napelengedést, illetve a kedvezmények rendszerének ugye a megvonását, vagy pedig a megadását, a gyakoriságuk megadását. A 80% alatti teljesítményeket egyszerűen bevitték az árt intézetekbe, büntették, fogdárba tették, és hát kedvezményeket vontak meg tőlük. A törvényesség helyzetére csupán néhány távirati stílusban. Ugye Györe József miniszterhelyettes veti fel 1955-ben először, hogy feltételes szabadságra bocsátás nem a BV ügye, hanem az a bíróság ügye, mert az az ítélet megváltoztatását jelenti. Szintén egy jelentés szól arról, hogy vizsgálják felül minden elítéltnél, hogy megkapják a kedvezményt. És kiderült, hogy 140 súlyos politikai elítélt semmilyen kedvezményrendszer, tehát se levelezés, látogatás, csomag nem részesül, de ez a névsor hiába szerepel a jelentésben, hogy ott kellene lenni, nem található elő. Nagy Imre kormány ugye első intézkedései közé tartozott, hogy végre született egy jogszabály, nevezetesen az első büntetés végrehajtási szabályzat, amely több dolgot megpróbált rendezni, a fogvatartottak helyzetét, kedvezményeket, és nem utolsó sorban az ügyészeknek a felügyeleti jogkörét. Mert 1954-ig ügyész börtönökbe törvényesség felügyelet címén nem lépett be. 1955 első felében újabb fordulat, Rákosi csoport aktivizálódik, a jobboldali revizionissal vádolt Nagy Imrét lemondatják, a fogvatartottak száma ismét ugrásszerűen nő, 1955. novemberére már mintegy 80 ezer főt tartanak a börtönökbe. Megpróbálnak ezen némi változtatásokat elérni, de nem sikerül. Viszont a börtönök állapota, a zsúfoltság, a fogvatartottakkal való bánásmód, és sorolhatnám még jó néhány negatív példát, azt eredményezték, hogy a börtönökön belül is elindult az a folyamat, amely 1956-hoz vezetett. De szeretnék még néhány olyan dolgot elmondani, hogy további kutatásra vár, és eddig semmilyen nyomát nem találtam annak, mondjuk, hogy ki volt a 108/86-os fogvatartott Vácon, aki kiadott egy levelet, hogy most már végezzék őt ki, szó szerint itt van egyébként a levél a Garasin által. Aztán a politikai elítéltek közül kik voltak, akik egyáltalán nem részesültek, tehát ez a 140 fő kedvezménybe, és kik voltak a kisszámos fogvatartottak. Ugyanis Czakó Kálmán legfőbb ügyésznek írt Garasin egy levelet, hogy a Markó utcában van 50-55 fő kisszámos fogvatartott, akiknek a nevét senki nem tudja, és jó lenne, hogyha ebbe történne valami intézkedés, mert zavarokat okoz a működésbe. Nekem sejtéseim erről persze vannak, de legendát nem akarok gyártani, úgyhogy köszönöm a türelmüket, hogy meghallgattak.